Drága testvérek, a mai reggeli állítatunk alapigéje az első zsoltár. Az első zsoltárt olvasom teljes egészében, nem hosszú, csupán 6 versnyi. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csufolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Nem úgy a gonoszok, hanem mint a polyva, amit szétszór a szél. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Felfigyeltünk-e arra, testvérek, hogy a zsoltárok könyve így kezdődik, hogy boldog. Boldog ember, az. Nagyon érdekes alaphangulata van ennek az egész 150 zsoltárnak. A teológusok úgy is nevezik, hogy az írások szíve. Amúgy a 118. zsoltár magának a Bibliának a közepe. Az előtte levő 594 és az utána levő ugyancsak 594 rész igazolja, hogy éppen a 118. zsoltár a Biblia közepe. Érdekes az, amit utaltam arra, hogy azzal kezdődik, hogy boldog, boldog ember, hogy az Ótestamentum egyetlen más könyvében, az Ótestamentum egyetlen más könyvét sem idézi ilyen gyakran az Új Szövetségben Jézus Krisztus és az apostolok, mint a Zsoltárok könyvét, és ráadásul a Zsoltárok könyvében sokkal többször fordul elő ez a kifejezés, hogy boldog, boldog ember, mint a Biblia bármelyik más könyvében. Ismerős nagyon ugye a hegyi beszédből a boldog mondások sorozata, de a Zsoltárok könyvében összesen 25-ször olvasható az, hogy ki a boldog ember. És érdekes, hogy miközben azzal kezdődik, hogy ki a boldog ember az, aközben azzal végződik a 150. zsoltár, az egész zsoltárok könyve, hogy dicsérjétek az Urat. És egyenesen következtethetünk arra, hogy dicsérni az Urat csak az Úrban boldog ember tudja. És érdekes az is, hogy az egész zsoltárok könyve nagyon sok olyan fájdalomról, bajról, problémáról beszél, üldözöttségről, elesettségről, boldogtalan állapotról is, ami mind-mind arra utal, hogy a bukott ember boldogtalanná lett, de ugyanakkor az Isten kegyelme fel tudja emelni, és ez különösen a Dávid zsoltáraiban észlelhető. Érdekes az, hogy a 150 zsoltár közül összesen mintegy 73-at, szinte a felét a 150-nek Dávid szerezte, írta. Nagyon érdekes az is, hogy a kegyelmet nyert embernek lehet csak a végszava az, hogy dicsérjétek az Urat, akár az egész életét jellemezheti ez, vagy az egész, vagy az élete elmúlását, élete végét is. Ez kellene, hogy meghatározza, hogyha az Úrban kegyelmet nyertem, az Úr által kegyelmet kaptam, akkor én boldog ember vagyok, és akkor ez a kegyelmet nyert boldogság érzet kísér végig az élet utamon, és ezért tudom dicsérni az Urat, akár az én halálok óráján is. Honnan ered ez a zsoltár kifejezés? A leggyakrabban így nevezik a zsoltárokat, hogy mizmór a héber eredeti szövegben, ez a zámar gyökből származik, ez az ige a zámar, azt jelenti magyarul, hogy belevágni a húrokba, azaz húros hangszerrel zenét kezdeni. Ugye amikor az ember jó kedvű, akkor elkezd énekelni, vagy akár még bánatában is tudjuk, hogy sokszor szomorú dalokat is tud szerezni az ember, és hát belevágni a hurokba, dicsérni Isten csak a boldog ember képes, és nyilván, hogy ezért a legtöbb zsoltárnak ez a címe, az ebből a héber szóból eredően. A mi magyar zsoltár kifejezésünk az a héber eredetinek a görög változata nyomán, a pszálmos nyomán született, és így jelenik meg a mi magyar nyelvünkben a zsoltár, és hát így az egész 150 zsoltárnak azt adták, hogy zsoltárok könyve, holott nem mindegyik zsoltár, a 150 zsoltár maga ezzel a címmel kezdődik, vagy ezzel van megnevezve. Hát ezek mind csak egy kicsit így ilyen bevezető gondolatok arra nézve, hogy kicsit eligazodjunk a zsoltárok világában, ahol lám azzal kezdődik, ugye, hogy a boldogság az lelki utakon érhető el, úgy, ahogyan itt ebben a mai szép zsoltárunkban ez fölhangzik. Lépésenként írja le ez az első zsoltár a boldogság útjának az állomásait, valahogy úgy, ahogyan egy vonatozás közben ugye az utas ember figyeli a különböző állomások feliratait, most valahogy mi is egy ilyen lelki utazáson feltérképezhetjük azt, hogy ki az a boldog ember, aki felfedezi úgymond ezeken a lelki állomásokon a különböző lehetőségeket. Először is azt mondja, hogy az a boldog ember, aki nem jár gonoszok tanácsán. Ne járj a gonoszok tanácsa szerint. Ne hallgassa gonoszok tanácsára. Nekünk van egy bölcs tanácsadónk, tudjuk, hogy a mi Urunk megígérte azt, hogy elküldöm nektek a Szent Lelket, mondja a tanítványainak, amikor búcsúzik, mennybe készül, és ez a Szentlélek a ti pártfogótok lesz, ügyvivőtök lesz, a ti tanácsadótok lesz. Ugye ezért mondja már maga az Ószövetség is, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme. Tehát nagyon meg kell válogatnunk, hogy kinek a tanácsára hallgatunk. Istentől eredő tanács alapján érdemes nekünk berendezkeznünk ebben a földi világban. Aztán a másik felirata, úgymond a következő állomásnak az, hogy a bűnösök útján ne állj meg. A bűnösök útja ingoványos út. Ugye régen, amikor még szekérrel közlekedtek, én emlékszem falura is, amikor fát hoztunk az erdőről szekérrel, volt egy ingoványos, tócsás része az útnak, ott bizony nagyon ráigott a kocsis a lovakra, hogy nehogy megálljanak éppen az ingovány közepén, mert akkor hajlamos volt ugye a megterhelt szekér lesüllyedni, hanem akkor nagyon erőteljesen figyelni kell arra, hogy minél gyorsabban áthaladjon, úgymond a szekér az ilyen ingoványos része. Lótnéról nagyon ismert ugye az a történet, hogy ő megállt azon az úton, ami a veszedelemből, úgymond a szabadulás útja lett volna számára, az egy ingoványos út volt, úgymond, Isten nem hiába figyelmeztette Lótot és a családját, hogy menekülj, hallottunk is utalást erre, hogy a hegyre, ugye, és Lótné ott téblábolt, visszatekintett, és tudjuk, hogy végül elveszett a várossal együtt. Nem tudott elszakadni a gonosz várostól. És viszont ezért mondja itt, hogy az a boldog ember, aki nem áll meg a bűnösök útján, aki igyekszik minél előbb menekülni abból a környezetből, mert az el tudja süllyeszteni az embert. Aztán egy harmadik felirat, úgymond egy következő állomáson az, hogy a csufolódók székében ne ülj. A csufolódók székében ne ülj. Mert elveszel a csufolódókkal együtt. Erre is nézve is vannak bibliai történetek. Ott van ugye a Noé története, építi a szárazföldön a bárkát, ahol semmi híre hanva a nagy víznek. Bizonyára ugye a kortársai jót gunyolódhattak rajta, de akkor, amikor jött a pusztító veszedelem, hiába igyekeztek, ugye a bárkába az már be volt zárva, Isten gondoskodta arról, hogy az már bezárva legyen, és a Noé csupolódók elvesztek. De ott van egy másik történet, Elizeus próféta életéből, amikor a gyerekek csufolták őt, jöjj fel, te kopasz! És Isten ítélete rázudult ezekre a csufolódó gyerekekre, és elpusztultak. Vagy ott vannak a Jézus csúfolói, ugye gunyolói a kereszt alatt. Tudjuk, hogy milyen aljas módon gunyolták a legszentebbet ugye ezen a földön, és azt is tudjuk, hogy Jézus már előre jelezte, amikor sírt Jeruzsálem fölött, hogy el fog pusztulni ez a szent hely, és mindazok, akik Jézus csúfolóiként álltak a kereszt alatt, rövid néhány évtized múlva elpusztultak a Krisztus utáni 70-es nagy ítélet idején, amikor a római hadsereg megostromolta és elpusztította Jeruzsálemet a szent helyjel együtt. Ezért mondja, hogy a csúfolódók székébe ne ülj. Aztán van egy következő állomása ennek a lelki utazásunknak, amikor azt mondja, most már ugye a tiltások sorozata után, hogy mit tégy, gyönyörködj az Úr törvényében. Először, hogy mit ne tégy, ne járj gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg ne állj, csúfolódók székében ne, utána azt mondja, hogy gyönyörködj az Úr törvényében. Tudjuk, hogy ebben a világban sokféle gyönyörűség van, sok mindenben tudunk mi gyönyörködni, tudunk mi egy virágszálban gyönyörködni, napfelkeltében, naplementében, egy szép leányban, ugye, vagy szép asszonyban, és tudunk gyönyörködni egy kicsi gyermek aranyos mosolyában, és sok minden egyébben, de tudjuk, hogy ezek mind-mind mulandó gyönyörűség források. És ezért a végórán, hiába vigasztalunk mi valakit a halálos ágyán, hogy emlékszem, milyen szép leány voltál, milyen stramlegény voltál valamikor, és tudod-e, hogy milyen sok pénzed van a bankban, és milyen szép kocsid van a garázsban, megvigasztalja ez a haldokló? A nyugtalan lelkű embert, aki érzi, hogy el kell számolnia végül is az életével, még arra is rászakad ennek a végórának a félelme, aki talán életében soha nem gondolt Istenre. Ezért nekünk másféle gyönyörűség forrást ad Isten. Azt mondja, az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Egy Gyuri testvére megállapítottuk, ugye a mikorosztályunk általában ezt éli már meg, hogy hát olyan vegyesen alszunk. Hol felé velünk éjjel közepén, hol későig nem tudunk elaludni, ugye. Vajon olyankor az Úr törvényén gondolkozunk? Mert azt mondja itt, az Úr törvényén gondolkodik éjjel és nappal. Először éjjel. Azt jelenti, hogy valaki nem tud elaludni, gondolkodik, akkor az Úr törvényén. Felébredek én sokszor hajnalban, 3-4-kor, 4-kor. Vajon az az első dolgom, hogy az Úr törvényén gondolkodjam? Hogy az Úr igéne elmélkedjen? Vagy netán bosszankodom azon, hogy na, megint olyan keveset aludtam. Vagy éjfél után egykor még forgolódom, és még mindig nem tudok elaludni. Bosszankodom, vagy inkább imádkozom, és az Úr törvényére gondolok. Emlékszem, hogy édesanyám súlyos rákbetegen már az utolsó fázisban volt, 51 évesen ment el az Úrhoz. Azt mondta, fiam, megtanultam a beteg ágyon, 5 évig volt beteg, hogy a legjobb altató az imádság. Ő sokat emlékezett álmatlanságában, betegsége idején, és gondolt az Úrra, és beszélgetett az Úrral, és azt mondta, hogy minden feszültségen, nyugtalanságom akkor csillapodott le, amikor folyamatosan elkezdtem imádkozni. És amikor úgy kifáradt már a beteg agyam, akkor úgy beleszunyokáltam, belealudtam, és az volt a legédesebb álmom, ami az imádság által jött. Nos hát, tudunk-e így gondolkodni akár az Úr törvényéről éjjel és nappal is? Mert hát, miről lehet megismerni a boldog embert? És itt nagy érdekes képet használ a zsoltáros, ismerős ez ugye, azt hiszem minden bibliolvasó számára, olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa. Vagyis gyümölcstermő élete van. A boldog embernek gyümölcstermő élete van. Üde és másokat is felüdítő élete van. Derűs élete van. Békés, türelmes, kiegyensúlyozott élete van. Szerető szív ember, a boldog ember. Nem aggodalmaskodik, nem gyötrődik, van honnan merítsen életerőt, van honnan élet öröm fakadjon számára, éppen azért, mert jó helyre van ültetve. Azt mondja, hogy olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amit ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el. És minden munkájában jó, szerencsés lesz. Jézus beszél a fáról és a gyümölcséről, és azt mondja, hogy minden fát a gyümölcséről lehet megismerni. Ugye nagyon jól tudjuk, hogyha egy kertbe kimegyünk, hogy egy-egy fának milyen gyümölcse várható. Annak idején, mikor először kezdett bele kóstolni a városi leány feleségem a kertészkedésben mellettem falun, akkor kérdezgette, hogy hát ez milyen fa, meg honnan tudott-e azt, hogy ezen milyen gyümölcs lesz. Ugye hát a fákat ismerő ember anélkül, hogy látná a gyümölcsét, még a törzséről is, a kérgéről is, meg a leveléről is tudja, hogy az almafa, vagy körtefa, vagy szívafa, és bizony csak is olyan gyümölcsöt várhatunk, amilyen fajta az az alma, vagy az a fa, és Jézus is azt mondja, hogy gyümölcseiről ismerik meg a fát, és a lelki gyümölcseinkről ismerszik meg az, hogy a mi életünk jó helyre van ültetve, vagy sem. Hogy a mennyei forrásból táplálkozik, vagy sem. Mert van, aki nem a mennyei forrásból táplálkozik, ezeket itt a zsoltárok gonoszoknak nevezi, akiket szétszór a szél. Olyan gonoszoknak, akik nem állhatnak meg az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Gonoszok, bűnösök, ugye? És megint a hatodik vers, megint csak gonoszoknak nevezi, azokat, akiknek az útja elvész. És bizony, ezért kell nagyon komolyan eldöntenünk azt, hogy a mi életünk gyökereit hova eresztjük, honnan táplálkozunk, és honnan merítjük azt az életerőt, ami szükséges a mindennapokhoz. A gonoszok útja elvész, nagyon érdekes, hogy szétszóratik, mint a polyva, amit a szél szétszór, ugye, miért nevezi polyvának a gonoszokat a zsoltáros? Azért, mert könnyű az életük, mert felszínes az életük. Nincs igazi, értékes súlya az Isten előtt, azért, mert nem gyűjtenek mennyei értékeket az életükbe. És ezért akar megóvni minket Isten az ilyen polyva élettől, hogy ne szóratsunk szét az ítéletben, hanem megtartassunk. A gonoszok útja elvész, mondja itt a zsoltáros, és hát bizony erre nézve is nagyon sok érdekes szellemtörténeti, kultúrtörténeti, vagy akár másféle példa van, egyháztörténeti példa is. Gondolunk hirtelen a híres és hírhet francia filozófusra, istentagadó egyház ellenes filozófusra, Voltaire-re, aki azt mondta, hogy a kereszténységet, melyet 12 ember terjesztett el a világon, ő vagy egy maga meg fogja majd dönteni. És tudjuk, hogy az egész életét ennek a gonosz célnak a szolgálatába állította, és élete végén mégsem tudott nyugodtan eltávozni ebből a világból. Rettenetes lelki küzdelmek között vívta a haláltusáját, és volt, amikor többször felkiáltott, hogy ó, Krisztus, Krisztus, a földre dobta magát, vergődött, kegyelemért kiáltott, jajgatott, és azt mondta, hogy Isten nem akarja őt megszabadítani, és az ő ápoló nője utóbb mesélte el, hogy soha többé az életben nem szeretnék szemtanúja lenni egy ilyen ember haláltusájának, aki ennyire békétlen lélekkel távozott ebből a világból. Mert ahogy azt mondta Voltaire, hogy most pedig megyek a legsötétebb pokolba. Igen, nagyon találó, amit mond a zsoltáros, hogy a gonoszokat szétszórja a szél, mint a polyvát, nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sőt a gonoszok útja elvész. Másik, egy egyháztörténeti példa az, amit ismerünk a kereszténység győzelme utáni időszakból, a Krisztus utáni 4. századból. Tudjuk, hogy 313-ban tette államvallással a kereszténységet Nagy Konstantin császár, és a következő császár, Julianus, vissza akarta állítani a pogányságot államvallásként. Nem merte már nyíltan üldözni a keresztényeket, mert eléggé megerősödött már akkor a kereszténység, hanem ilyen gúnyiratokat iratott a tudósaival a kereszténység ellen, le akarta járatni, úgymond, a kereszténységet. És hát egy harcban megsebesül ez a Julianus, és amikor halálos sebet kapva a harci szekerén eldőlve a vérét az égre szórja, akkor azt mondja, mégis győztél Galileán. Vagyis Jézusra utal, mégis győztél Galileán. Ugye a gonoszok útja így vész el, mert Isten nem hagyja magát megcsúfolni, És ezért érdemes nekünk nagyon komolyan odafigyelnünk arra, hogy ki a boldog ember? Az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, csufolódók székében nem ül. Kerüli ezeket a társaságokat, sőt, ha csak ugye kapcsolatba is kerül valamilyen oknál fogva velük, akkor nem azért, hogy ő is egy követ fújjon velük, hanem azért esetleg, hogy igyekezzen a missziót végezni az ő körükben, gonoszok, bűnösök, csufolódók körében, mert hiszik, hogy Istennek van hatalma arra, hogy még közülük is úgymond megtérítsen némelyeket, és beállítson az igazak gyülekezetébe, úgy, ahogy fogalmaz itt az 5. versben a Zsoltáros. Hát ebben legyen segítségül nekünk, ami Urunk, hogy ilyen boldog emberek legyünk, és tudjuk azt, hogy hol a helyünk, hova ereszthetjük szellemi-lelki gyökereinket, miből táplálkozzunk, honnan vegyünk életerőt ahhoz, hogy a mi lelki életünk olyan gyümölcsöket teremjen, amelyek alapján felismeri ez a világ, hogy mi kihez tartozunk, és hogy milyen áldás hordozók vagyunk ebben a világban. Amen. Csendesedjünk imádságra, és folytassuk testvérek ima közösséggel a hőségünket. Gondoljunk otthoni gyülekezeteinkre is, ahol nem sokára gyűlnek össze Isten tiszteletekre, imádkozzunk az áldásról. Édesatyán, köszönjük hálaadással, hogy újra együtt lehetünk, és köszönjük, hogy újra szól az ige. Köszönjük, hogy ráirányított figyelmünket annak a drága lehetőségére, hogy boldog emberré teszel minket, azáltal, hogy oda ültetsz minket a mennyei forrás közelébe, azért, hogy a mi életünk szellemi, lelki gyökerei mélyen kapaszkodjanak ebbe a mennyei szent talajba, és hogy onnan merítsük azt az élet erőt, ami jókedve derít bennünket, ami igazi békességgel árasztja el a mi szívünket, ami szent nyugalommal tölti el a mi lelkünket. Istenünk, látod, milyen sokszor és milyen könnyen felborul, ami szívünknek békessége oda lesz, ami lelkünknek a nyugalma, összetörik a mi örömünk nem egyszer a hétköznapok tülekedése közben. Urunk, annyi fájdalmat tudunk mi okozni egymásnak, sebeket osztogatni, vagy sebeket kapunk mi magunk is, és bizony a hétköznapok küzdő terén nem egyszer megfáradunk, meglankadunk, elveszítjük életkedvünket is. Bocsáss meg, Urunk, hogy nem mindig foglalkozunk folyamatosan a te törvényeddel, nem gondolunk éjjel és nappal a te tanításodra, nem forgatjuk úgy a mi szívünkben a te igédet, a te szavadat, mint ahogy olvassuk némelyekről a Szentírásban, hogy megtartotta az igét, ami reábízatott, mint az ifjú Sámuel, vagy Jézus édesanyja Mária, aki a szívében forgatta mindazokat a csodálatos üzeneteket, amelyeket Jézus felől hallott. Istenünk, könyörű rajtunk, hogy amikor haza kerülünk innen, akkor tudjon a mi szívünk tele lenni veled, és forgatni tudjuk mindazt a sok drága tanítást, amit tőled kaptunk itt, hogy az életté váljon bennünk, és felvértezzen minket lelki küzdő téren arra, hogy ellene álljunk a gonosznak, és ne győzhessünk le általa. Urunk, könyörű rajtunk, hogy ne vegyüljünk bele a gonoszok közösségébe, a bűnösök útján meg ne álljunk, a csufolódók székébe ne üljünk. Őrizd meg ajkunkat, nyelvünket, tisztán, szentségben azért, hogy méltók legyünk, hogy téged dicsérjünk életünk végéig. Köszönjük hálaadással, hogy megáldod további együttlétünket, az otthoni gyülekezeteket is, a te népedet mindenütt valahol egybegyűl a te nevedben, e szent napon. Amen.